Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Kovács András István nevében és az Inforádió Bor magazinjának mikrofonjánál Sánt András. A mai műsorban először egri és szekszárdi bikavérekről lesz szó, a második részben a balatoni borvidékekről, a tó körüli újabb nyaraló építések lehetséges hatásairól és az olasz rizlingről beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
A közelmúltban rendezték meg a bikavér párbajt, ahol az érdeklődő borkedvelők egri és szekszárdi bikavéreket kóstolhattak. Fiát Attila, a nemzetközi bor akadémikust kértük arra, hogy értékelje a két borvidék termelőinek bikavéreit.
Most volt a bikavér párbaj, ezen egy szakmai kóstolót tartották, idősebb, öregebb bikavéreket kóstoltatok, korábbi évjáratokat, mik voltak a tapasztalatok?
Nagyon érdekes kóstoló volt. Nyilván ilyenkor, amikor ilyen tételeket bont az ember egy ilyen mesterkurzuson, akkor van benne egy kis félsz, hogy mi jön, mi lesz, hogy mennyire nem is attól, hogy most dugós a bor, vagy bármilyen történt. Már mondták a szervezők, hogy nagyon nehéz volt összeszedni ezeket a borokat, tehát meglepő módon alig lehetett már ebből találni. Ugye 2009-től mentünk vissza egész 1999-ig, és számomra két dolog volt érdekes. Az egyik, hogy nagyon-nagyon jól bírják az éveket a borok. Tehát azt lehet mondani, hogy szinte, nyilván most azért idézőjelben mondom, de szinte alig látszik az öregedés ezeken a borokon. Ebben kiemelkedett a Tummerer Pincének a 99-es bora, ami valami egészen elképesztő volt. Tehát, hogy annyira friss volt, annyira elegáns volt, annyira könnyed volt, ugyanakkor pedig valóban azért egy bikavérről beszélünk, tehát egy testesebb borról beszélünk, amit azt mondtam, hogy hát azért 18 évesen ez egy elég szép teljesítmény, sok ilyen bor kéne, ami ilyen jól állja az időt. Ez egy nagy élmény volt, és a másik pedig hát nyilvánvalóan az, hogy szakmailag ugye az érdekes volt, és akik ott voltak ezen a kóstolón, mint közönség, ugye ők is egyetértettek ezzel, vagy nekik is ez volt az érzésük, hogy egy más korba léptünk kicsit vissza. Szóval azért a vastagabb, testesebb, erőteljesebb borok és erőteljesebb alkoholú borok világa volt ez, és az aznapi kóstoló, tehát a bemutató kóstolók, ugye nekem volt egy külön zárt körű mesterkurzusom csak a borászokkal, a két borvidéknek a borászaival, ahol szintén kóstoltunk 8-8 bort, és azért az már jelezte, hogy nagyon szépen elindult egyébként mind a két borvidék a könnyedebb, az elegáns borok irányában. Szerintem ez még tovább fog folytatódni, tehát én már látom több borászban ezt, nem csak a törekvést, hanem már látom az eredményeit ennek a kísérletezésnek, hogy nagyon szépen karakteres bikavérek lesznek. Nekem ez volt a két fontos élmény. Ami még esetleg megint csak szakmai szempontból érdekes lehet, hogy én jó ideje azt képviselem, hogy a bikavér, ugye hogy a kékfrankos gerinc a bikavérben, az annak markánsan meg kell jelennie. Tehát a részarányának magasnak kell lennie, tehát most már 40-50% irányába megy el mindenki a szabályozásban, ez szerintem egy jó irány. És nagyon fontos az, hogy a bikavér egy házasítás, tehát számomra bármilyen kóstolom, ugye ott volt a technikai leírása a boroknak, hogy milyen százalékos arányban vannak benne a különböző tételek, szőlőfajták, és számomra egyértelműen az döntött, hogy egy borral szimpatizáltam-e vagy nem, hogy mennyire láttam a koncepciót mögötte. Tehát mennyire volt esetleges az a házasítás, vagy mennyire volt egyértelműen érezhető a borból, hogy mi volt a koncepció, hogy miért van benne Pinot Noir, vagy nincs, miért van benne Cabernet olyan mennyiségben, ahogy vagy nincs benne, tehát ez egy számom, vagy a Merlot akár, ugye a kékfrankos mellett, van aki rakott, mely a kékfrankos mellett rakott Zweigelt, és a többi, tehát ugye mind azt tükrözte, hogy akkor ő egy valamilyen tudatos stílust akart a végén visszalátni, és néhány esetben pedig tapasztalja azt az ember ilyen kóstolókon, hogy csak úgy egymás mellett ott vannak a szőlőfajták, mert azt gondoljuk, hogy ez olyan jó pofa dolog, hogy ez ezt ad, ez azt ad, ez meg másikat ad hozzá, de nem érzi az ember igazán a tudatos koncepciót mögötte.
Ebből a szempontból vannak-e különbségek eger és szekszárd között már a koncepció és a szőlőfajták szempontjából?
A szekszárdot jobban ismerem a borok alapján, most már azért egrieket is elég sokat kóstolok, és hát jövő héten meg már gyakorlatilag ezzel fogunk dolgozni, tehát akkor nagyobb rálátásom lesz az egri stílusokra is. Szexádon egyértelműen a kékfrankos gerinc, és annak az erősítése, a növelése az egyik irány, a másik pedig a hordó használatnak a visszavétele. Tehát a gyümölcsösségnek, a könnyed gyümölcsös jellegnek az erősítése. Ez olyannyira érdekes volt, hogy a reggeli borászokkal történt beszélgetésen, én ezt föl is vetettem, hogy mondjuk én személy szerint nagyon szakmailag is, meg mint fogyasztó szubjektíven is nagyon tetszik nekem ez a kicsit feminimebb, elegánsabb, illatosabb irány. És mondtam is nekik, hogy egy idő után lehet, hogy a bikavér név ezért lesz probléma, mert hogy egy bikavér név alatt az emberek egy erőteljes, testes bort várnak, és most a tendencia az még egy kicsit másik irányba megy. De ez egyértelműen ez a két borvidék, borai, az ha most azt a 8-8-at nézem, amiket kóstoltunk, én megnéztem a saját jegyzetemet, és a saját jegyzetemben elég szignifikáns volt a különbség. Nem nagy, csak abban az értelemben szignifikáns, hogy egyértelműen az egri borokat, azokat egy picit fölfelé jelöltem, tehát a képzelbeli origóhoz képest, hogy hol kéne lenni az ideális bornak, ahhoz képest ők egy kicsit erőteljesebbek voltak, és akiknek meg mínusztattam, tehát akik kicsit meg könnyedebbek voltak az általam elképzelt origóhoz képest, azok pedig egy kivételében mind szexádiak voltak. De több bor kapott tőlem, tehát a 16-ból azt hiszem 5 vagy 6 olyan bor volt, ami origó minősítést kapott, tehát amire azt mondtam, hogy ez a bor, és ez a borász ez eltalálta azt, hogy milyennek kell lenni egy bikavérnek, az én véleményem szerint.
De ezek a régebbi tételek voltak?
Nem. Ezek már a friss tételek voltak. Ez a reggeli kóstoló volt. A régebbi tételeknél én nem éreztem igazán a különbséget a szexád és eger között. És ennek azt gondolom, hogy alapvetően pontosan az oka, hogy abban az időszakban, amiről ezek a borok készültek, akkor az érettség, sokszor kicsit a túlérettség a szőlőnek, az extrakció mértéke, a hordó használat elég magas szintje, az elmossa ezeket a különbségeket, amelyek egyébként eger és szexárd között vannak. Tehát a talajból, az éghajlatból adódóan, ez két teljesen különböző vidék. Értelemszerűen ennek a boroknak is meg kell mutatkoznia. Tehát én pont azt látom izgalmasnak, hogy ha ez a régen megszokott nagy borra való törekvés, ami mindig a hordóról, az alkoholról, a nagy testről, a túlérettségről szól, ha ebből visszaveszünk, akkor egyre inkább előtérbe fog kerülni maga a szőlő, a gyümölcs, és az pedig egyértelmű leképezése lesz a terroárnak, tehát annak a területnek, ahonnan származik, és akkor lesz igazán majd megtekinthető, vagy érezhető, érzékelhető az a különbség, ami szexál és eger között van.
Fiánt Attila, a Nemzetközi Borakadémikust hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében egyebek mellett a Balaton körüli borvidékek szőlőtermelőinek problémáiról hallhatnak. Elsősorban az északi parton érzik aggasztónak a helyzetet a borászok, mert a nyaraló építések újabb szőlő ültetvények létét fenyegetik. Tartsanak velünk a hírek után is.